A megáldott leány. Midőn Szmirnából elindult a derék, Argirokantaridész Leonidász egyikén legszebb hajóinak valami kis baj érte az úton. Hajóját, mely festett bőröket szállított volna Sztambulba, feleúton zivatar fogta elő, mely elverte a szeleúciai partokig. Ott sötét éjszaka közepén rávetette egy szátonyra, melyről reggelig nem bírtak megszabadulni, és amint szürkületkor világosodni kezdett a táj, akkor tűnt fel a kereskedő előtt a kellemetlen állapot, melybe hajója jönni talált. Dacára Szent Prokópiusnak és Szent Demeternek, akik igen szépen voltak kétfelől a hajó mellényére festve. Az egész jármű fél oldalra volt már dűlve, s azt az oldalt, mely a hullám felé volt fordulva, minden percben összetöréssel fenyegett a tajtékzó vízroham. Olykor-olykor keresztül csapva a födélzeten, melyről minden árbóc és vitorla szépen le volt már tördelve. A hajó deszkái kezdtek szétmenni eresztékeikből, recsegve, ropogva minden újabb hullámtaszításnál. És ha szomorú volt a hajó sorsa az átonyon, még szomorúbbá kellett lennie, ha onnan leszabadul, mert előtte a szeleúciai partok szirtei állanak, miknek meredek falát oly dűvel korbácsolja a föllázadt tenger, hogy a megtörő hullám néha százöl magasra felcsap oldalukon. Ide szép volna valami hajóval jutni. A jámbor kereskedő nagyon sajnálta sorsát, sajnálta azt a szép hajót, mely a világ minden színeivel szép tarkára ki volt festve. Sajnálta azt a sok szép kecskebőrt, amelyből egyetlen köteget sem engedett volna kivetni a tengerbe, könnyebbülés végett. Inkább süllyedjen el valamennyi. Sajnálta magát is. Ilyen szépen kezdődő év elején a tengerben levén kénytelen fulladni. De amit hajójánál, bőreinél és saját életénél jobban sajnált, az a két cserkész gyermek volt. A drága, szép fiú és leány Tomár és Milieva, akik megértek ez idő szerint kiki 10 000 aranyat. Azért pedig Leonidás saját bőrét is odaadná. A két gyermeket éppen nagy reményekkel szállítá Sztambulba. Festett bőr csak mellékes dolog volt, és íme célja végénél érte utól Kasimolla átka. Két deregét legénységgel megrakva elindította a part felé, hogy kötelet vontassanak odáig. Mindkét deregét szeme láttára zúzta össze a habtorlat a meredek sziklafalon, s a Kalmárnak nem maradt hátra egyéb, mint elveszni ott az átonyon. Egyik hullám a másik után süllyeszté mélyebbre a roncsot, akik még rajta voltak. Kezeiket tördelve imádkoztak vagy káromkodtak, kinek mint vezér alkata hozta magával. Cselekedte mind a kettőt Leonidász. Imádkozott és káromkodott, és pedig vegyesen. És úgy látszott, hogy egyik sem válik hasznára. A két gyermek pedig egymást átölelve ült az árboc tört oszlopa mellett, s gyönyörködni látszik a felséges zivatarban. Semmi félelem nem látszott arcaikon. Ez a bömbölő szél, ezek a tajtékot túró hullámok nekik kedves mulatságot látszottak nyújtani. A fehér és fekete vészmadarak ráülve a tornyosuló habra, ott úszkáltak a veszendő hajó körül, vígan csapkodva szárnyaikkal a vizet. Ó, be jó dolguk van a sirályoknak! Két gyermek régóta összebeszélt már, hogy amint a hajó elmerül, ők a vízbe fogják magukat vetni, és kiúsznak a partra, hisz az nekik gyönyörűség lesz. A Kalmár kétségbe esve rohant oda hozzájuk, és átölelve őket két karjával, fölkiállt a keservel az égre. 10 000 arany, irgalmas mennyország! A gyermekek azt hívék, hogy a Kalmár félelmében megtébolyodott, és vigasztalták őt jó szavakkal. Ne búsulj, jó nevelő apák, nem veszünk mi itten, és téged sem hagyunk el. Mihelyt a hajó elmerül, kiúszunk innen a partig. Tudunk mindketten jól hullámokat hasítani erős karral, te pedig fogózzál öveinkbe, s velünk együtt megmenekülsz. A Kalmár összecsókolá a két kedves gyermeket, megölelgetve őket gyöngéden. Egy óra múlva a szép hajó utolsó deszkája is elvált a többitől, Szétbomlott gerendákon erre-arra kapaszkodva hányódott, vetődött, a hajótörést szenvedett nép. Nagyobb részét eltemette a hab, vagy odaverte a kemény sziklákhoz, vagy behajtotta a sík tengerbe, csak hárman menekültek meg élve. A két gyermek és a kalmár. Leonidas öveikbe kapaszkodva engedi magát vontatni a vizek között. Legelső volt Tomár, ki a tajtékzó habáltal magasra kiemelve, megpillantá azt a sziklát, melyen egy utána jövő habtorlat összefogta volna zúzni. És azzal ellesve a helyes pillanatot, hirtelen megragadá a szikla tövében hosszal lelógó fagyökereket, és mindhármukat erőszakosan fölhúzta oda. A hab keresztül hömpölygött rajtuk, egy percig mély víz alá temetve őket, következő pillanatban visszaomlott a hullám, és ők a sziklaparton voltak. A kalmár nem volt sem élő, sem halott, úgy kellett őt a gyermekeknek a földön tova hurcolni, nehogy az újra visszatérő hab ismét a tengerbe sodorja őket. Csak akkor pihentek meg, midőn egy szikla hasadékhoz érve, ott végre biztosítva látták életüket. Itt is minden percben elborítá ugyan őket a víz, amely torony magasságban fecskendezett fel az ellenálló sziklaparton, de súlyával mégsem érte őket. Késő estig ott kellett összeszorulva maradniuk, sem előre, sem hátra nem volt menekvés, és csak úgy irigykedve nézkedtek fel a hojszákra, melyek este felé hosszú sorban ültek el a sziklák párkányain, hová nekik nem lehetett menni. Alkonyatra azonban elcsöndesült a vész. A tenger lelohadt, elsímult, és az a hely, hová hajótöröttek menekülének, három ölnyire emelkedik ki a tenger színe felett. Ekkor tekinthetének csak széllyel. A part tört gerendákkal és elzúzott hullákkal volt fedve. A szép hajóból és gazdag terhéből csak a halottakat és a romokat okátta ki a tenger. De a kalmár nem volt kétségbe esve, letérdelteté maga mellé a két gyermeket, maga kettőjük közé térdepelt, és imádkoztatá őket háládatosan az éghez a csodás megszabadulásért, és aztán kebléhez ölelve könnyekkel szemeiben rebegé. Mit bánom én, hogy hajóm elveszett, s kelmém elmerültek, csak hogy ti megmaradtatok nekem, én drága szülötteim, ez nekem elég vigasztalás. Igazat is mondott a derék kalmár, mert csak eljuthasson Sztambulba, azért a két gyermekért kap annyit, amennyin hajót és árukat vásárolhat, kétszer többet, mint amennyit a tengerbe hagyott. De az volt most a nehezebb kérdés. Hogyan elmenni innen helyről valamerre, ahol emberek laknak? E vészes partokat messze kerüli minden hajós, nincs is mit keresni a helyen. Még csak halászok sem hajtják ennyire bárkáikat, s a menekvőkre vízbefúlás helyett közeleg az éhhalál. E szomorú helyzetben egyszerre úgy tetszett a menekülteknek, mintha nem messze emberhangokat hallanának. Mégpedig élénk szóváltást, férfias mély beszédet. A két gyermek megörült, gondolván jó emberek vannak itt közel, de a kalmár megrettent, azt gondolva, hát ha rablók. Tomár azt mondta testvérének, csak maradjon ott Leonidásza, majd ő az alatt utána megy a beszélő hangnak, és megtudja, kik laknak ott. A bátor fiú egyik szikláról a másikra kapaszkodva megkerüli a kőszálat, mely mögé el voltak rejtve, és amint annak túlsó oldalára jutott, egy tág barlang üreges sötét lett előtte, álfonyabokrokkal félig eltakarva. Hihetőleg onnan jött a beszéd, de sem közelebb, sem távolabb nem látott emberi lényt, sem emberek nyomait a földön. A barlang elejét buja zöld moha lepte, melyben a lépés nem hagy nyomot. Tomár bekiáltott a barlangba, hogy onnan szó nem jött vissza, bátran bement. Lassan előbbre haladt, bement egész annyira, mennyire a külvilágosság behatolt, és miután ott sem felelt hangos kiáltozásaira senki, ismét visszatért, és ugyanazon az úton, amelyen jött, megkerült a sziklát, elmondva a kalmárnak, hogy embereket ugyan nem talált, hanem egy barlangra akadt, mely legalább éjj szállásnak elég jó lesz. A hallott beszédet csalódásnak tartották. Azzal egyenként Átsegíték egymást a sziklán, és a barlangba jutottak. Mirjéva alig tekinte szét abban, midőn örvendve kiállta fel. Nézze, Tomár, itt két láda van a bokrok között. Valóban két deszkamálha volt ott, és Tomár csodálkozott, hogy azokat ő még eddig meg nem látta. Bizonyosan a tenger veti azokat oda valami korábbi összetört hajóból. Az egyik láda nagyon hasonlított azokhoz, aminőkben a hajósok a kétszer sültet tartják. Másiknak pedig külső alakja elárulá a pecsétes borokat tartó edényt. Ha még használhatók volnának. Egyszerre hozzáfogtak fölnyitásukhoz, és mély nagy volt bámulatuk, midőn a fölnyitott ládában nem csak, hogy penészes nem volt a kétszer sült, hanem egészen száraz és épp, mintha csak most hozták volna azt oda. A másik ládában szinte egy üveg se volt összetörve vagy kipattanva, mind szépen polyva közé takarva álltak ott. A menekülteknek nem volt sok okuk azon töprenkedni, hogy ki és miért hagyta ott ezen dolgokat. Nehéz volna valakiről föltenni, ki három napig hányatott a tengeren, s az alatt nem evett és nem ivott, miszerint az egy véletlenül megtalált kenyeres láda és boros üvegek előtt elébb megolvassa az Alkoránt, hogy mit parancsol az hasonló esetekről, és vajon nem tiltja-e tisztességes müzülmánnak, hogy azokból egyék és igyék. A gyermekek elfeledik nyomban a kiállott veszélyt, és az első pohár bor után fáradtságtól elnyomva eldültek a puha ágyon, amit a természet mohából vetett számukra. Leonidász még fennmaradt, célszerűnek találván sorra kóstolni az ingyen borokat, minek következtében vége felé olyan jól kiválasztott, hogy hová feküdjék, miszerint a feje volt lefelé, a lábai pedig magasan. Így aludtak szépen mind a hárman. Ekkor újra hallatszottak az ember hangok a barlang távolában, és nem sokára előtűnt a sötét űrből hat ősz halvány arcú férfi. Amelyik legelő jött, az volt a legvénebb, fehér szakálla övén alulért, és szája nem látszott bajuszától, és szemei a fehér szemöldöktől. Azon Omarita szerzetesek voltak ezek, kiket fogadásuk a legirtózatosabb nélkülözésre kötelezett, a napvilág megtagadására. Örök sötétségbe vonulva, egy hosszú éjszakává tevék az életet Allah dicsőségére, és soha a nappal nem látta őket a föld felett. Már jól elhaladt az éj, midőn a hat Omarita kijött az alvókhoz, és míg öten hallgatva álltak körül, a hatodik, azzal a hosszú rezgő szakállal lehajolt a gyermekekhez, s megnézve arcaikat figyelmesen az éjjeli sötétnél, melyet csak alig enyhített néhány fellegbújkáló csillagvilága, halkan suttogá társainak. Ők azok. Azzal hüvelykujját hegyével lefelé fordítva, Tomár feje lágyára tartá, mind a hatan hallgatóztak figyelmesen. Az alvó fiú keble nyugtalanul kezdte lihegni kezeit ökölbe szorítá, arca hevült, ajkai dagadtak, az ősz férfi ekkor homlokára látszott lehelni, mintha valamit súgdosna, s erre megszólalt álmában a fiú, érthető, erős hangon mondva, karddal, ágyúval, fegyverre. A férfiak fejeiket csóválták, mutatva, hogy helyben hagyják a mondást. Erre a másik gyermekhez hajlott a vén, és öt ujját néhányszor végig húzá annak arcán. Lájka keble szemlátomást emelkedik, amint az ősz arcára ráhajolt és rálehelt. Felkiált a hevesen, parancsolón, térdre előttem. Az Omariták ezzel összesúgtak, s ketten vállaikra emelve, egyet-egyet az alvók közül bevitték őket a barlang mélyébe. E barlang torkolata volt amaz emlékezetes alagút, melynek túlsó kiárása a szeleúciai völgyben végződik, fél mérföldnyire a tengertől, egy terméketlen, kietlen, puszta völgyben. Az Omariták szövétnek nélkül jártak, keltek a sötét üregbe, mint a vak, ki nem téved el az utcák tekervényein, bár azokat nem látja. A három alvó bűvös italt ivott, mely nem engedi, hogy felébredjenek. Férfiak egész a túlsó nyílásig vivék őket vállaikon, és ott letevék ismét a mohára, azon a helyen, ahová a napvilág beszokott járni. Késő reggel volt már, midőn, legelébb a két gyermek felébredt. Egyszerre nyitják fel szemeiket, s első dolguk volt egymás megölelni, megcsókolni. Felráncigálták azután a kalmárt is, és kitörülve szemeikből az álmot elkezdték neki gyermekszokás szerint elmondani, hogy mit álmodtak. Ó, mi szépet álmodtam, szólt Tomás, még most is szikráztak bele szemei. A szultán mellett állottam, ki vállaimra támaszkodék. Előttünk és körülöttünk lázongó sokaság ordított. A szultán halvány volt és bús. Odafordult hozzám felsóhajtva. Mivel engeszteljük meg a felháborodott tengert? Én sokáig nem bírtam szólani, mintha valami nyomta volna a mellemet, nehéz, mint a hegy, míg egyszerre kiszabadult ajkaimon a szó, s kiállték, karddal, ágyúval, fegyverre. És azután a padisah saját kardját köté oldalamra, és én beruhantam az ordító tömegek közé, és vágtam, vágtam őket, míg nem elfogytak. És utoljára egy learatott mező volt előttem, melyen nem volt egyéb, mint holttestek. Bolondálom, bizaz, minek ettél az este olyan sokat, szólt rá Leonidász. Erre Milieva mondta el az álmát. A bor zavart meg engem is. Előttem is lázadó tömegek jelentek meg, és nekem úgy tetszett, mintha akkor nem leány lettem volna, hanem fiú. Minden oldalról ellenem rohantak dühöngve, és én nem féltem tőlük, midőn közel értek hozzám, büszkén kiállték reájuk, térre előttem, én vagyok a szultán fia, és elcsendesedtek mind. A kalmár kacagott a megfulladásig ez álom felett. Ki álmodhatna így bohóságokat más, mint gyermek? Pedig azt állítják hazámban, szólt Tomár komoly arccal, hogy ahol valaki először hál, azon a helyen látott álmai beteljesülnek. No, azt szépen megköszönném, mondta a kalmár. Engemet álmomban Szalonikiben fölakasztottak, mégpedig lábamnál fogva fejemmel lefelé. Ezzel kiküldi a kalmár a fiút a barlangba. Nézd meg, gyermekem, elcsendesült-e már a tenger, s nem közelít-e valahonnan hajó? Tomár szót fogadott, kiment a barlangból, s bámulva kiállta el magát. Nézd, nevelő apám, nemhogy hajó volna itten, de még a tenger is eltűnt, csak a feneke maradt itt. Valóban az előtte terülő vidék elég kopár volt arra, hogy tengerfenéknek nézhesse. Leonidász tréfának vette a fiú szavait, és nem mulatott rajtuk. Máskorra tartsd elmészségedet, fiam, és törüld ki szemeidet, és nézz szét jobban. Erre Milieva is kiszaladt Tomár után, és odaérve összecsapta kezeit, gyermetek csodálkozással kiáltva. A tenger elfutott előrünk. Már ekkor a kalmár is felkelt helyéből, kilépett a barlangból, és alig akart hinni szemeinek, midőn a sivatag kősziklás vidéket látta maga előtt, melyet még csak egy harmadcsepp sem látott, nemhogy a tenger. Csodák számára tartott meg bennünket az Isten, sóhajta fel a kereskedő. Látni való volt, hogy egészen más helyen vannak, mint ahol lefeküdtek. Bizonyosan a kafhegyi tündérek hoztak ide bennünket, mondá Milieva. Úgy van, tündérek voltak, állítá Leonidász, körül tapogatva tűzőjét és érezve, hogy gyémántjai benne vannak. Ha nem tündérek lettek volna, a gyémántokat bizonyosan megkeresték volna ottan. Most már csak az volt még a megtudandó, van-e és merre van kijárás a sivatagból. A legnagyobb aggodalom elenyészett, a tengerparton veszhetés félelme. Szárazföldön könnyebben találni menekülést. Rövid keresés után egyszerre lábnyomokat találtak a homokban. E nyomok egész a völgy torkolatig elvezeték őket. Ott már zöldebb kezdett lenni a vidék. A nagy kohenilla kaktuszok erdőként lepték el a sziklákat, s az aszú gyöpön egy-egy szelíd kecske látszott legelészni. Nem sokára a pásztorra is ráakadtak. Leonidas inkább megijedt, mint megörült az izmos marcon alak láttára, ki amint észrevevé őket szemközt jött reájuk, és durva hangon megszólítá őket. Ti vagytok azon hajótörésből menekvők, akik az éjjel itt a Jean barlangjában aludtatok? Jean, mondá magában Leonidas, gonosz lélek lehetett az. Gyermekek bátran merték a kérdést igenleni, és kérték a pásztort, hogy igazítsa őket útba valami lakott táj felé. Csak menjetek itt a völgy szorosban egyenesen. Nem tévedhettek el. Jobb kézről fogtok találni egy kunyhót, abban lakik egy erdbuhár szerzetes, aki tovább fog vezetni. Szále Malek. Azzal a kalmár nagy bámulatára ott hagyja őket a pásztor. Leonidas nem várt tőle egyebet, mint hogy ki fogja őket rabolni. Dél felé eljutottak az erdbuhár szerzeteshez. Vártalak benneteket, szólt a dervis, amit megérkeztek hozzá. Nem, de hajótörést szenvedtetek, és az éjjel a dzsinnél háltatok. Egyik csoda, a másikat érte velük. A dervis ételt s italt hozott számukra, s megmosta a lábaikat. S midőn mindazt elfogadták, fölajánlá magát, hogy elvezeti őket egészen Szeleúcia kapujáig. Kalmár sokat szeretett volna megtudni csodás megmenekülésük felől, de a szerzetes minden kérdésére az alkorámból felelt, és abból nem értett meg semmit. Amint Szeleúciát megpillanták, a kalmár megköszöné a dervis szolgálatát. Nem fáraszlak tovább, derék műzülmán. Nem tudom megjutalmazni fáradtságodat, jutalmazza meg Allah. Én koldus vagyok. Látod, így maradtam, mint az egy ujjam. Tengerbe veszett mindenem. Tele volt ugyan tűzője drága kövekkel, de nagy bolondságnak tartotta volna szerencsétlenségéből valami hasznot nem húzni, és szép mondásokkal nem fizetni meg a dervist. Az még a köszönetet sem fogadta el. Tartoztam vele, nem neked, hanem másoknak. Azzal ott hagyta őket egy-egy olvasót ajándékozva mindegyik gyermeknek. Míg a város kapujához értek, két gyermek elől ment, és egymással halkan suttogott, amikor aztán a népes utcákra jutottak, megfogták Leonidas kezeit, és Tomár mondá. Mindened oda veszett a tengerbe. Ki segít meg a nagy idegen városban, hol bennünket senki sem ismer. Engedd meg, hogy mi majd a piacon és a nagyurak házai előtt énekeljünk. Azok majd adnak számodra pénzt, amennyivel odább mehetünk ismét. A kalmár mélyen elérzékenyült a gyermetek ajánlatra, és engedi a gyermekeket énekelni a piacon és a basa pitvarában, ekként gyűjtve annyi pénzt, mennyivel egy várossal odább juthattak. A gyémántokat nem kellett elővennie, a jó gyermekek táplálták nevelőapjukat. Így jutottak vissza Szmirnába ismét. Ha saját gyermekei lettek volna, sem várhatott volna. Argirokantaridész nagyobb szívbéli jóságot tőlük. Maguk koplaltak, csak hogy őt jól tarthassák. Fáztak, csak hogy őt betakargathassák, és nem aludtak, hogy ő háborítatlanul aludjék, és megalázták magukat, hogy énekeljenek a piacokon, nehogy ő legyen kénytelen koldulni az utca szegleteken. Jó gyermekek, kedves gyermekek! Mihelyt új hajója érkezett a kalmárnak, rögtön elvivé őket Sztambulba. Ezúttal nem érte semmi baj az úton. Ott elvivé őket a kizláragához, ki megvizsgálva termeteiket, s meggyőződve ügyességük felől, megvevé őket a kalmár által szabott áron. A fiút a szultán mulattató apródjának, a leányt a szerái hárem számára. Ha nem annyit meg kell mondanunk a derék kalmár becsületére, hogy mikor eladta őket, zokogott keservesen. A derék becsületes ember.